Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Na, hogy a húsvétről lesz szó elvégre. Nagy péntek van, és közelegnek az ünnepek. És a legkülönbözőbb témák, a húsvét szigetektől egész a szomszédságig haladunk majd. Elsőül Hardi Mihályt kérdezem, hogy végtére is a húsvét szigetek kapta a húsvétről a nevét, vagy fordítva?
No, hát akkor tegyük rögtön tisztába, hogy egyes számról van szó, mert mindössze egyetlen sziget a húsvét sziget, de valamiért a magyarban így ez van. Így honosodott meg, hogy húsvét szigetek, de nem, ez egyetlen egy sziget, méghozzá egy elég picike sziget, sőt, ha lehet azt mondani, hogy van Isten háta mögötti hely a világon.
Hát vagy a csendes óceán túlsó végei, ha mondhatom
ez, ez tényleg a világ vége. Egy körülbelül 3000 méter magas hegy, tulajdonképpen vulkáni eredetű szigetről van szó. Szóval ebből ugye 2000 méter helyből lejön, mert olyan mély ott a tenger, és valójában három különböző kráter alakítja ezt a húsvét szigetet, amely egyébként nagyon pici, hát mindössze 22 kilométer széles és 16 kilométer hosszú, ha lehet ilyen kevésbé pontos földrajzi...
Kihez tartozik?
...fogalmat alkotni. Chiléhez tartozik egyébként.
Na, ilyen messze van.
Ami egészen pontosan 3600 kilométerre található a szigettől. Egyébként a sziget valóban a húsvéti ünnepről kapta a nevét, mert 1722 egészen pontosan április 5-én egy Jakob Roggeven nevű holland felfedező egy háromhajós flotillával kötött ki a szigeten, ami már be volt népesülve természetesen.
Mennyire?
Polinézek éltek ott, hát néhány ezer ember élt ott mindössze, de azért volt érdekes a sziget, és ugye ez a korabeli hajósoknak volt fontos, hogy édesvíz volt benne található, ugyan nincsenek bővízű folyók, de a vulkáni kráterekben nagyon tiszta esővíz gyűlt össze, és ebből vételeztek a hajósok, ez volt nekik tulajdonképpen a legeslegfontosabb. Aztán járt ott 1774-ben James Cook, aki...
Milyen hónap, melyik napján?
Ezt nem tudom, de kevésbé fontos, tehát a britek is felfedezték, majd 1882-ben a németek egyik ágyúnaszádja, egy Hiéna nevű ágyúnaszád kötött ki ott a partoknál, és a néprajzi kutatást, meg ezeket a csodálatosan izgalmas 4-5 tonnás kőszobrokat feltérképezték. Ez azért izgalmas, mert el se tudjuk a mai technológiával képzelni, hogy az ördögbe tudtak ekkora hatalmas nagy szobrokat kifaragni, elhozni a helyszínről és fölállítani az őslakosok, már pedig vagy 500 ilyen szobor áll ezen a szigeten, a sziget különböző partvidékein.
És ez a legnagyobb vonzereje talán turista szempontból is.
A helyi, vagyis a Rapa Nui, mert ez a másik neve a szigetnek, az őslakos neve Rapa Nui nyelven, ezeket a szobrokat Moainak hívják, és hát mondom, mintegy 500 darab áll belőle, vulkáni bazalt tufából faragták ki. Egy nagyon izgalmas lehet ez a sziget ilyen szempontból. És hát volt még egy nagyon nevezetes esemény vele kapcsolatban, ez pedig egy norvég földrajztudóshoz vagy néprajzkutatóhoz kapcsolódik, Thor Heyerdahlhoz, akinek volt egy olyan elmélete, hogy ezt a szigetet nem nyugati irányból, illetve hát itt már nagyon nehéz a csendes óceánon, tehát bizony, nem nyugati irányból a polinézek népesítették be, hanem Dél-Amerikából az inkák idején balzafa tutajon közelítették meg, ami hát egy elég meredek elképzelés, de hogy ezt bebizonyítsa, 1947-ben épített egy Kontiki nevű balzafa tutajt, és néhány társával együtt, norvégokkal és egy svéd fedélzetmesterrel meg is tették ezt a távolságot, sőt, ennél sokkal többet, összesen 8000 kilométert 101 nap alatt, tehát bebizonyították azt, hogy fizikailag lehetséges volt a inkák balzafa tutaján átszelni a csendes óceánt, nem találták el a húsvét szigetet, tehát annan jóval messzebb értek végül egy zátonyon partot, és ki kellett őket menteni, mert a tutaj szét is esett, viszont a mai korszerű genetikai vizsgálatokat vizsgálatok, a lakosság vizsgálata kimutatta azt, hogy mégiscsak a polinézek voltak azok, akik benépesítették a Húsvét szigetet. Ők nem tutallyal jöttek, hanem összekötöttek két kenut, két hatalmas fatörzsből kivált kenut különféle farudakkal, és úgynevezett katamaránt hoztak létre a kenuból. Ezzel piszok gyorsan tudtak haladni, és akár napi 500 kilométert is meg tudtak tenni, és körülbelül 3-4 ezer kilométer távolságról találták meg, és találták el a Húsvét szigetet, úgyhogy ők a polinéziaiak népesítették be végül.
Ha már Húsvét, akkor tudjuk azt is most már Hardi Mihálytól, hogy Húsvét sziget, és mi más következhetne, mint a Shadows együttes Kon-Tiki című dal. Folytassuk innen még mindig a Húsvéttal, méghozzá északon, a messzi északon, Skandináviában. Elvégre György Gábor kollégánk is ott él, és jól ismeri a mondjuk a svéd, a norvég, netán a dán szokásokat is. Nos, hogy ünneplik nálatok a Húsvétet?
Hurrá, élünk!
Eddig is.
Ez a mindent elsöprő tavaszi érzés az alapja Európa országaiban a húsvéti és húsvét körüli ünnepeknek. Itt Skandináviában a mostani különösen kemény tél után igazán könnyű beleélnie magát az embernek a régiek felszabadult örömébe, hogy hál' Istennek kitartott a még ősszel eltárolt tartalékérelem, sikerült nagyobb bajok nélkül megúszni a leghidegebb, mínusz 20-30 fokos heteket, a sötétség hónapjai után végre világosra ébredünk, és olykor eltalálja sápat arcunkat egy-egy napsugár is. Kibújnak az első virágok, szaporodásnak indultak az állatok. Úgy látszik, kaptunk legalább még egy évnyi haladékot a természettől. A fellélegzésnek erre az alapélményére épülnek az ünnepkör egyházi és néprajzi hagyományai. Előre bocsátom, hogy amikor szemezünk ezekből a hagyományokból, a kedves hallgató fel fogja kapni a fejét, hogy hát én ezt már ismerem Magyarországról, vagy valamelyik szomszédunktól. Nincs is ezen mit csodálkozni. Egy fa ágai vagyunk Európában. Összeköt bennünket a természethez közel élő őseink feltámadás élménye, ugyanúgy, mint a zsidó-keresztény vallási hagyomány. Itt Skandináviában persze főleg a keresztény tradíció, bár az ünnep neve Poszk éppenséggel a Pészák szóból ered.
Na de úgy gondolom, hogy a húsvét az időközben protestáns többségű vévás Svédországban is fontos ünnep. Mégis, ha rangsorolnod kellene, hová helyeznéd az ünnepek hierarchiájában?
Hát persze, nagy egyéni eltérések mellett a húsvét talán a harmadik helyre tehető, a karácsony és a Szent Iván nap után. Jellemzője az elcsendesült, nyomott hangulatú, Jézus elárulására emlékező nagycsütörtök. Vidéken régen fekete ruhát is öltöttek ezen a napon, akárcsak nagy pénteken. Majd következik a családi körben megült nagy szombat, aztán a felszabadult örömet hozó vasárnap, a feltámadás napja, és végül a nagy vidámságban töltött hétfő, amikor is Jézus megjelent a tanítványoknak.
Na de mit lát mindebből a mai átlag svéd, aki feltételezem, hogy nem igen jár istentiszteletre, sem egyéb egyházi szertartásra, de akit megérint a feltámadás üzenete?
Egyes helyeken még találkozhat maskarába öltözött, hegyes, nagykarimájú kalapot viselő gyerekekkel, akik, ugye ismerős, bekopogtatnak a házak ajtaján, hogy a hozott és kapott kisebb ajándékok, cukorkák mellett maguk írta, díszítette, ünnepi jókívánságokat tartalmazó leveleket adjanak át a háziaknak. A mai húsvéti svédasztalok sztárja a tojás. belőle 70 millió darab fogy húsvétkor. Aztán a lazac, a hering és a báránysült következik, utóbbival emlékeznek a 12-ek utolsó vacsorájára. Családi hagyományoktól függően akad aztán tőt krumpli, húsvéti sonka, húsgolyó, virsli és többféle saláta is a menüben. Különös összefüggéssel találkoztam a tojásfogyasztás magyarázataként. A kemény tojáshéjből kiszabaduló étel német svédet Krisztus sírból való kiszabadulására emlékezteti.
Na és a szomszédos Norvégiában van bármiféle eltérés?
Norvégiában két furcsaságba botlottam. Itt szokás húsvétkor a kvikkuns nevű csokis nápolyit ropogtatni, de ez még hagyján. Hagyomány az is, hogy ezeken a napokon illik krimit olvasni. A kiadó kifejezetten húsvétre időzítik bűnügyi történeteik megjelentetését.
Kulturális emléknap.
Igen. Ismét csak déjà vu élménye lesz a kedves hallgatóknak, ha szólunk a húsvét hétfői kerti tojásvadászatokról, viszont Magyarországon kevésbé elterjedt a lakások feldíszítése színes tollakkal és kifújt hímes tojásokkal ékesített vékony ágakkal, amiket ilyenkor egyébként az üzletek is tele vannak. És van még egy dolog. Ugye tavaszra felengednek a befagyott tavak és folyók, némely területen illik vagy szokás kimenni a folyóra és a tóhoz, és pecázni, hogy aztán amennyiben a pecázás eredményt hoz, a hal ismét az ünnepi asztalra kerülhessen.
György Gábornak megköszönöm, hogy a világhálóban segített nekünk ebben a pecázásban, úgyhogy jöjjön Szórtem Múlddala Skandináviából. Lássuk most a környékbeli országok, mondjuk Észak-Kelet-Európa szokásait, hiszen Skandinávia után folytassuk az északi szomszédságunkban. Gordon Istvánt kérdezem arról, aki nagyon hosszú időt töltött Lengyelországban is, hogy általában szlovákok, csehek, lengyelek hogy töltik a húsvétet?
Hát igyekszem gyorsan elmondani azt az egy-két dolgot, amit tudok a szlovákokról, illetve a csehekről, hogyan töltik, mit csinálnak húsvétkor. A legérdekesebb dolog legalábbis számomra, hogy locsoláson kívül elfenekelik a fiatal hölgyeket egy fűszavesszőből készült díszes szallaggal átkötött úgynevezett náspánggal, az idősebb korosztály pontosan tudja, hogy mi ez. Hasonló hagyomány van Csehországban is, az óváros, prágai óvárosban sikítoznak a lányok, menekülnek a locsoló vödrök elől.
És mi nálunk a busójárás idején?
Hát körülbelül hasonló, de hát itt még náspángolnak is a fiúk. Na most egy elrettentő példa, amit mindenképpen meg kell említeni. A cseheknél egy régebbi hagyomány, nem tudom, hogy ma még él, én még tanúja voltam, nagy csütörtökön a németektől átvett zöldszínű sör fogyasztása népszerűség, nagy népszerűségnek örvendett, véleményem. Brrr.
És ami a lengyeleket illeti, elvégre ott hosszú időt töltöttél.
Hát igen, 16 esztendő, nem adnám másnak, nagyszerűen éreztem magam, és nem maradt ki belőle jóformán egyetlen húsvét sem, hiszen ez nem a nyári szabadsalgolási időpontra vagy időszakra esik. Főleg az ember közelről láthat, ember közelből láthat egy olyan nemzetet, amely nagyon komolyan veszi a húsvétot, mélyen vallásos, hiszen a lengyel lakosságnak több mint 90%-a katolikus. Na hát akkor essünk neki a húsvétnak.
Halljuk.
megpróbálkozom. Még lengyel életem első évében, ez ugye a múlt század 70-es éveinek végére esik, elmentünk családilag, kicsit körülnézni Varsóba, beültünk a szolgálati Nagypolszkiba, megismerkedni hát a lengyel húsvéti szokásokkal, de ez az ismerkedés azt hiszem, ha jól emlékszem, igen, csak rövidre sikeredett. Képzeljék el, hogy történt ugyanis az, hogy valószínűleg a turisták már messziről felismerhető Bamba Rács az alkozásával bámulhattam ki a kocsi lehúzott ablakán, amikor az első piros lámpánál, tehát álló helyzetben, teljesen váratlanul egy vödör vízzel kínált meg valaki pár centiről, egyenesen pacekba. Hát az akkor még népszerű népszokás, további megfigyelését, ha jól emlékszem, azonnal abba hagytuk, és mentünk haza szárítkozni, bár azt hozzá kell tennem, hogy a kocsi belsejét még vagy egy hétig hajszárítóval sem tudtuk vízmentesíteni.
Tehát van locsolás.
Van locsolás, de már betiltották ezt a bizonyos kedves idétlen baromságot, ezt a vödrös locsolkodást, meg azt is, mert utána később az is elterjedt, hogy vízzel töltött, jó hideg vízzel töltött nejlonzacskókat vagdostak a járók, a gyalogosan közlekedőkre. Na de nézzük, hogy megy ez az egész húsvétolás Lengyelországban. Nagy péntek, ha jól tudom, ma már munkanap Lengyelországban, de ettől függetlenül sokan felkeresik a templomokat. A lényeg, hogy hivatalos templomi húsvéti műsje nincs nagy pénteken. A szombat, a lengyelek egyik kedvenc napja, az ételszentelés napja, ami úgy történik, hogy kis helyes kis kosárkákba tesznek kenyeret, sót, borsot, tonkát, kolbászt, mit, nehogy valamit kihagy, a kalácsot, csokonyúszit, meg természetesen tojás. Tehát ugye a tojás az nagyon fontos a lengyeleknél, mert ugye az élet kezdete, és így gondolkodnak. Szóval ezt a kis kosárkát aztán leteszik a templom elé, kihelyezett asztalakra, jön a pap, mindenki a sorban odalép, közösen elmondanak egy rövid imát, vagy sem. A pap közli a miség időpontját, hogy azért arról végleg egyáltalán ne feledkezzenek el a kedves látogatók, áldásra várók, és közben a pap aztán a végén megáldja a kosárka tartalmát. Az ételáldás után szombaton, persze húsvét szombaton, az otthoni reggeli következik, ami osztyatöréssel kezdődik, mindenki mindenkinek ad bostyát, miközben a házura imát mormol. Ekkor, és ez nagyon fontos, a megszentelt ennivalókat tilos fogyasztani, mert ha megszegik ezt a szabályt, akkor a néphagyomány szerint a házat hangyák lepik el. Vagy sem, hát ki tudja, ilyen a népszokás. Jön a húsvét vasárnap. A húsvét vasárnap reggele, vagy a rosszalvok számára hajnala. Ilyenkor elindul a falusi körmenet. Régebben még petárdáztak, azonban pár évvel ezelőtt már betiltották ezt, mondván, hogy veszélyes. A körmenetet családi reggeli követi ismét, aminek a fontosságát tekintve elmondhatjuk nyugodtan, hogy Lengyelországban ez a szenteste vacsorájához is hasonlítható. Ekkor már a megszentelt ételek is az asztalra kerülhetnek, és ahogy előbb már mondtam, a fő hangsúly a tojáson van. Készítik majonézesen, vagy töltve, de népszerű a gombás tojás is. Lelkemre kötötték, akikről az információt szereztem, hogy mondjam, hogy dinsztelt gombát kell belerakni a tojásba.
És akkor már húsvét hétfőnél tartunk, ahol, mint már hallottuk, alaposan képen locsoltak autóban ülve.
Hát igen, tulajdonképpen felejthetetlen élmény, de még hagyd mondjam el, hogy mit esznek a lengyelek. Vasárnap fehér zsúreket szolgálnak fel levesként, fehér kolbásszal, sütemény terén a húsvéti különlegesség a mazurek, amely leginkább a mi zserbó szeletünkre hasonlít. Befejezésül pedig engedjék meg, hogy kellemes klubrádióban gazdag húsvéti ünnepeket kívánjak a lengyelek nevében is minden kedves klubrádió hallgatónak.
Önök Gordon Istvánt hallották, aki nem locsol, hanem meglocsoltak, és akkor most következzen Olga Navarrától egy húsvéti himnusz.
Zvíťaztaš smierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się przestraszony. Ah.
legvégül beszéljünk még egy húsvétről, ami egy kicsit későbbre esik, ez az ortodox húsvét. Erről kérdezem, akár az orosz, akár a balkáni hagyományokról, Németh Andrást, a HVG Kelet-Európa szakértőjét.
Igen, tehát most ebben az évben is jóval később lesz, május 5-én lesz ott a legnagyobb húsvét ünnep, folyamatosan egyébként, tehát általában eltérnek, néha egybeesik, van egy szabály, hogy a zsidók húsvét ünnepével nem esett egy napra vagy egy alkalomra az ortodox húsvét, akkor az ortodox egy héttel később nyomják. A hagyományokban egyébként nagyon sok közös van, tehát az ortodox húsvétban is központi szerepet játszik a tojás, a barátok meglátogatása. Van egy balkáni szokás, amely szerint ugye tojásokat festenek, és az első tojás, ez egy piros tojás, azt nem is eszik meg, hanem egy éven keresztül a házban tartják, ez vigyáz a házra, és amikor eljön a következő húsvét, akkor ezt a piros tojást valahol a kertben elássák, és jön a következő piros tojás. Rengeteg különleges húsvéti étel, sütemény van, ugye ez a 40 napos bőt után az ortodoxok is szeretnek enni. Oroszországban például a kulics nevezetű süteményt sütik, ami egy ilyen édes tészta, mazsolával, kenyérféleség. Szerbiában is megvan ennek a helyi változata, tehát ezek mind nagyon finom, különleges ételek. Szerbiában, a Balkánon nagyon népszerű a bárány például, és akkor ott azt 4 órán keresztül sütik. Visszatérve Oroszországra, a fő ünnepség az ugye mindig a szombat este kezdődő mise, amelyik hajnalig tart. Ezt az orosz tévé rendszeresen közvetítene is szokta, amióta véget ért a kommunizmus, és a régi kommunista urak most már hívővé válnak. Éjfélkor megszólnak a csengők, és ünneplik Krisztus megszületését, és folyamatosan a Krisztus
Vaskrész,
ezt kell válaszolni egyébként, tehát Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és ennek azért mindenképpen ad egyfajta szint ennek a mostani oroszországi húsvétnak, hogy ott lesz Kirill pátriárka, aki az elmúlt években, amit tart ez az Ukrajna elleni háború, azóta több alkalommal is bebizonyította, hogy húsvétnak pont az ellenkezőjét képviseli, tehát nem a békét és a szeretetet, hanem a gyűlöletet és a háborút. És ugye ott lesz Putyin elnök is nagy valószínűséggel, aki KGB ügynökből lett, ő becsületes hívő, tehát ez mindenképpen megváltoztatja, vagy legalábbis számomra beárnyékolja az oroszországi húsvét ünnepeket.
Mennyiben térnek el mondjuk az orosz meg a balkáni szokások, akár a bulgárok, akár a szerbek?
A bulgároknál is van egy különleges kenyér, rozumáknak hívják, ott ez gyakorlatilag hasonlít a kulicsra, egy kicsit más, van, aki ezt mákkal készíti, de alapvetően a szokások hasonlóak. Oroszországban még van egy szokás, hogy ilyenkor ugye a szegényeknek adakozni kell, ez Szerbiában is megvan. A Balkánon nagyobb a vendégjárás, tehát Oroszországban ez inkább családi ünnep. Én úgy tudom, hogy a Balkánon, vagy legalábbis a tapasztalataim szerint ez sokkal inkább egy ilyen barátok közötti találkozó is, de alapvetően azért ugye ugyanaz a vallás, alapvetően azért hasonlók a szokások és az ételek is. Tehát mondjuk Szerbiában ez a különlegesség, meg a Balkánon, Oroszországgal ellentétben, hogy a főétel a Balkánon az mégis csak a bárány.
Mint hogy az órámra nézek, már is letelt az időnk, úgyhogy elbúcsúzom Németh Andrástól azzal, hogy megköszönöm, hogy összefoglalta röviden az ottani húsvéti ünnepségeket. Jöjjön majd a Gospodj Vatsarisja, Uralkodj fölöttünk Istenünk című dal. Mindannyiuknak kellemes húsvéti ünnepet kívánok. Remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak, mert Horváth Ádám társszerkesztő és hangmesterrel együtt bízvást várom önöket. Benda Lászlót hallották.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.